Isten ismeret és önismeret témájában hangzanak ezek az igehirdetések az elmúlt hetekben, és az egyik kiinduló pontunk, hogy akár melyik oldalról is érkezünk, akár melyik foglalkoztat minket jobban, a kettő összetartozik. Ahhoz, hogy igazán tudjuk, hogy kik vagyunk, ahhoz meg kell ismernünk azt az Istent, akinek a létében nyeri el az ember élete, az értelmét, akiben ismeri meg az ember magát. De ahhoz, hogy megismerjük ezt az Istent, ahhoz nagyon komolyan szembesülnünk kell, meg kell ismernünk saját magunkat. Ez azért jó, mert sem az Isten ismeret, sem az önismeret ebben az összefüggésben nem egy olyan fajta ismeret, amit különben szeretünk, amit mi kontrollálunk, ismeret, amivel azt kezdünk, amit akarunk. Mert ha ez így együtt van, akkor ez semmi más, mint egy igazi mély átformálódás, a személyiségünk átformálódása. És hát miről másról szólna a keresztény élet és a keresztény örömhír, mint arról, hogy Isten formál bennünket. És közben meg egyre inkább önmagunk leszünk. És minél inkább saját magunk leszünk, akivé ő teremtett bennünket, annál jobban ismerhetjük őt. Úgyhogy ezen az úton járunk, és János evangéliumából olyan részeket olvasunk, ahol Jézus úgynevezett én vagyok mondásai vannak, és ezek közül legalább kétféle van, úgyhogy majd a többit azt, miután felolvastam az igét, folytatom. Így olvassuk most János evangéliumának a 8. fejezetéből, a 21. verstől a 30. versig Isten igéjét. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem, de a bűnötökben haltok meg. Ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók, talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta, ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származom. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az ember fiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok, és önmagamtól nem teszek semmit, hanem ahogyan az atya tanított engem, úgy mondom ezeket. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Én ugyanúgy tudom, mint ti, hogy ez kemény beszéd. Háromszor halljuk, háromszor mondja Jézus, bűnötökben haltok meg, bűneitekben haltok meg, ha nem hisztek, bűnötökben haltok meg. És hát ez nem túl megnyerő, nem egy jó indítás ahhoz, hogy az ember nyitott szívvel, készségesen azt mondja, hogy hát akkor gyerünk többet, Uram. Nem csodálkoznék, ha a legtöbben itt valahol belül nagyon könnyen vagy nagyon hamar lezárnánk. És éppen ezért fontos először azt látni, hogy amikor Jézus ezeket a kemény szavakat mondja, akkor ez nem a derült égből a villámcsapásként érkezik. Nem úgy van, hogy Jézus egyszer csak megjelenik, aztán valakik éppen ott vannak, elkezdte nekik ezeket a kemény szavakat mondani, hanem egy folyamatban vagyunk. Egy beszélgetés zajlik már régóta, sőt, a beszélgetést megelőzi Jézusnak egy-egy cselekedete, ami kivált egy konfliktust. Oda megy vissza ez az egész beszélgetés, hogy Jézus meggyógyít egy béna embert szombatnapon. És a vallásos vezetők ezt nehezményezik, és ez felbosszantja őket, mert miért kell a pihenés napján bármit tenni, bármit cselekedni, és ott indul a konfliktus. Aztán ez a beszéd maga a 7. meg a 8. fejezetben, ahogy olvassuk, végigmegy, és egyre keményebb. Jövő héten fogjuk látni a végét, a mélypontját, vagy a csúcspontját, amikor ennek a beszélgetésnek a végén Jézust meg akarják kövezni. Köveket fognak, hogy megkövezzék, meggyilkolják őt. Úgyhogy ez az első dolog, amit fontos látni ma, mielőtt belemegyünk ebbe a részbe, hogy itt egy elmélyülő konfliktusnak a közepén vagyunk, amikor ezek a kemény szavak elhangoznak. A másik dolog az pedig az, hogy ebben a részben Jézus nem mond olyat, amikről beszéltünk, mert fogunk is beszélni, amikor egy képet kapcsol az én vagyok mondáshoz. Én vagyok az élet kenyere, én vagyok a világ világossága, amely képek arra valók, hogy ha Jézus magáról így kijelent valamit, az úgy segít nekünk mélyebbre menni, érzékelni, kóstolni, hogy ki ő. Egy kép mindig így elindítja a gondolatainkat, az érzéseinket. Itt Jézus csak annyit mond, én vagyok. Erről beszélünk majd később. De miért? Azért, mert ezen a ponton, ahol most tartunk ebben a beszélgetésben, ebben a folyamatban, itt nincs helye annak, hogy valaki finoman, rávezető módon, óvatosan segítsen valaki mást az igazság felé. Ennek a mindennapi életünkben sokszor van helye, és nagyon fontos, hogy ne essünk neki a másiknak, kőkeményen, kijelentéseket mondva, éles minősítéseket mondva egy másik embernek. Abszolút fontos. De azt is tudjuk, hogy vannak helyzetek, amikor viszont nincs idő és nincs lehetőség várni, rávezetni és óvatoskodni. Hanem amikor olyan helyzet van, hogy keményen, nyíltan, egyenesen és konfrontatívan kell valakivel beszélni, és ez nem más, ez nem az ítélkezés, hanem a törődés és a szeretet jele. Amikor meg kell rázni a másik embert, nem? Hogy ébredj már fel, nem látod, hogy mit csinálsz? Nem látod, hogy merre tart az életed? Nem látod, hogy miben vagy? Ébredj fel! És ilyenkor keményen kell beszélni, ez ilyen az élet, mindannyian tudjuk. És így áll előttünk Jézus ebben az elmérgesedő helyzetben, keményen beszél, de ezért is ilyen módon. Úgyhogy bár kemény, engedjük közel magunkhoz. Miért ne engednénk? Bár kemény, amit mond, engedjük, hogy megnyíljon annak a jelentése számunkra. Ez a szakasz elénk adja az Istenismeret és önismeret elmélyülésének a folyamatát, és három mozzanatban szeretném ezt ennek a szakasznak az alapján végigkövetni. Az első a zavar és a küzdelem szakasza. A második a megadásnak, nevezzük így a megadás, önmagunk megadásának az időszaka. A harmadik pedig az élet megnyerésének, magunkhoz ölelésének a szakasza. Zavar, megadás és élet. Lássuk ezeket. A zavar és a küzdelem. Az ember életében, ahogy az ember az Istenismeretben és az önismeretben növekszik, de különben akkor is, hogyha csak az önismeretben növekszik valamilyen módon, és az élet ismeretében növekszik. Ez a növekedés, ez az ember életében soha nem egy lineáris folyamat, egy lineáris vonal mentén képzelhető el. Nem úgy változunk, nem úgy növekszünk, nem úgy érünk, hogy folyamatosan egyik napról a másik napra egy kicsit mindig előbb vagyunk, és szépen haladunk előre. Nem ez történik, amikor az isteni valóság és az emberi valóság találkoznak, akkor az soha nem történik egy ilyen szépen, kifinomultan, gyönyörűen leírható, belátható pálya mentén. Ott mindig van feszültség, ott mindig van dráma, ott mindig történik összeütközés. Ugyanakkor ez az összeütközés, amikor az isteni valóság akár az életünkbe tud először kezd igazán érinteni, akár már Jézussal járunk, és újra valamilyen módon az életünket erősebben érinti. Tehát amikor ez az isteni valóság érkezik hozzánk, akkor ez az összeütközés, ez a feszültség még nem nyílt és nem tudatos. Nem tudja az ember, hogy mi történik. Csak azt éli át, figyelj, mert lehet, hogy az élethelyzetedben tudsz ezzel épp most azonosulni. Azt éljük át, hogy a korábban ismert dolgok elkezdenek megrendülni, elkezdenek meginogni, és egyfajta zavar támad. A világ, most tudjuk, már nem olyan, mint korábban gondoltuk, de még nem tudjuk, hogy milyen. Valami megrendül, valami változik, valami inog, valami nem működhet már úgy, mint eddig, ezt már érzem, de még nem tudom, hogy ez hova vezet, és mi ez a valóság, és hova fogok jutni. Érződik, hogy valami forra mélyben, valami feszül, valami változik, ez a zavar, és ez nem jó. Az isteni valóság közelít, de az emberi berögzött valóságunk, ahogy eddig ismertük a világot, a dolgokat, önmagunkat, életet, halált, célt, stb. Az emberi valóság tiltakozik. Ha valaki elolvassa János evangéliumát, folyamatosan ezt látja. Mégpedig abban, amit a bibliamagyarázók úgy neveznek, hogy ez a jánosi kétértelműség, vagy jánosi irónia. Tudnélik, hogyha nézitek a beszélgetéseket Jézus és az ő hallgatói között, majdnem mindig az a helyzet van előttünk, hogy Jézus beszél valamiről, a hallgatói beszélnek valamiről, és teljesen nyilvánvaló, hogy a hallgatói nem értik, hogy Jézus miről beszél. És persze János, mint szerkesztőhez hozzá is tesz azzal, hogy olyan képeket használ, olyan nyelvezetet használ, amit több szinten lehet érteni, és általában a hallgatók értik mondjuk fizikai szinten, Jézus pedig gondol valamilyen más, szimbolikus, ezen túlmutató szintre. Például amikor az asszonnyal arról beszél, hogy adok neked élővizet, az asszony végig arról beszél, hogy forrásvíz, örök forrásvíz, jaj, de jó, Jézus pedig az Isten frissítő, megújító jelenlétéről beszél. Vagy más példák. És itt ugyanezt látjuk, hogy amikor Isten eljön, akkor egy zavar történik. Figyeljétek, hogy itt milyen formát ölt ez. Jézus azt mondja ebben a helyzetben az őt hallgatóknak, hogy én elmegyek, és keresni fogtok engem. De bűnötökben haltok meg. Ahová én jövök, ti nem jöhettek. És nem tudják, hogy miről beszél. Mi már tudjuk, mert ismerjük a történet végét. Az olvasó tudja, hogy Jézus arról beszél, hogy meghal, feltámad és visszamegy az atyához. De akik ott vannak, ezt nem tudják, hiszen a történetben benne vannak még. És ezért az ő válaszuk annyi, hogy talán megöli magát, hogy azt mondja, ahova én megyek, oda ti nem jöhettek. Öngyilkos akar lenni? Miről beszél ez az ember? Érezzük, hogy az egész olyan furcsa. Zavar. És aztán Jézus azt mondja, keresni fogtok engem, de amikor majd végre megszabadulnak tőle, és megölik, akkor nem fogják keresni. És mégis igaz, hogy fogják keresni, mert amikor keresni fogják, vagy itt a zsidó emberről van szó, várják majd a messiást, az Isten szabadítását, akkor nem tudják, hogy azt várják, azt a Jézust, aki valamikor itt volt. Mindennek több értelme van. Aztán folytatja Jézus, próbáljuk ezt, hogyha mi állnánk ott, mi hallgatnánk Jézust, húsvét ember hozzád beszélne. Hogy értenéd ezt? Azt mondja, ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én pedig nem e világból származom. Félreértés, zavar nem megy át. Mert aki lentről van, azaz ebből a világból való, mint ők, és mint mi, mindannyian. Nem vagyunk képesek egyszerűen, magától értetődően, lineáris módon bevenni azt, aki egészen más. Amikor Isten maga érkezik hozzánk, nem megy. Épp azért, mert mi lentről vagyunk, ő meg fentről. Épp azért, mert egy abszolút különbség van a kettő között. És még egyszer, ezt még ilyenkor nem értjük, de érezzük, hogy valami zavar van. És ezért legyen ez egy alaptétel, egy alapvető tétel, mondjuk ki újra, nyíltan, isteni valósággal, Isten kijelentésével, Isten, ahogy Isten önmagát közli velünk, ezzel nem lehet találkozni zavar, értetlenség, küzdelem nélkül. Nyilvánvaló Jézus nem fizikai értelemben áll előttünk, mint ahogy őt áll ő előttük. De ugyanez zajlik, amikor Jézus szavában találkozol vele, és érzed ezt, hogy nem értem, de kimozdít, valami szorongat, kényelmetlen, kellemetlen, akarom is, meg nem is, ismered, hogy miről van szó, talán. Vagy egy istentiszteletnek csak az atmoszférája lehet, hogy valamit megmozgat bennem, valamit megindít bennem, úgy gondolom, hogy érzelmileg, ami nem passzol avval különben, amit még gondolok és igaznak tartok, Istenről, Jézusról. Vagy lehet, hogy ez a valóság egy titokzatos, nehezen érthető eseményben ér el. Akár örömben, születésben, akár bánatban, halálban. Akár egy olyan helyzetben, amikor megmenekültél, megszabadultál valamiből, ami teljesen hihetetlen, hogy történhetett ez meg velem. És érzed, hogy valami máshogy van, mint eddig gondoltad, hogy van. Még nem tudod, hogy mi. Még ez inkább zavar, meg félreértés, meg küszködés, mint bármi megérkezettség. De remegnek a falak, inognak az erősségek. Változik az, ahogy Istenről, vagy világról, létről, nem létről meggyőződtem korábban. Ez az első helyzet, amikor Isten közel jön, amikor Isten érkezik. Akkor is, ha azt mondom még, hogy azt mondanám, hogy én nem ismerem őt, csak keresem, nem, vagy nem, nincs vele élő valóságos kapcsolatom, akkor is, hogyha valaki azt mondja, hogy én vele járok, én Jézussal járok tudatosan, akár így, akár úgy, ez a helyzet nagyon hasonló. A zavar és a küzdelem időszaka, amikor jó, ha tudod, hogy egy mélyebb változás kapujában állsz. És ez nem könnyű. De jó. Mi a második szakasz? A megadás. A felülről való nem jelentheti ki úgy magát, nem érkezhet úgy el az életünkbe, a lényünkbe, a tapasztalatunkba, hogy ne nevezze néven valóságosan, nyíltan azt, ami ahhoz tartozik, hogy mi hozzá képest alulról valók vagyunk, ebből a világból vagyunk. Ezért mondom nektek, mondja Jézus, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Én ugyanúgy tudom, mint ti, hogy ez a mondat a Jézusnak kemény, felháborító és sokkoló. És igazából azt gondoljuk, hogy hogyan veheti valaki a bátorságot, hogy az arcunkba vágja, hogyha nem hisztek én bennem, meghaltok a bűneitekben. És lehet, hogy valaki most azt mondja, persze én ezt értem, tudom, hogy miről van szó, nem érted. Mert mindig van mélyebb szintje ennek az igazságnak. Mert valamilyen módon mindannyiunkat újra és újra megrendít, felkavar és felháborít. Ez az igazság, amit Jézus mond. Miért? Ez kétszeresen is felháborító és befogadhatatlan a mai világban. Akkor is az volt, akkor kicsit más miatt. De akkor azért, elmondom miért volt akkor, mert azok vallásos emberek voltak, és alapvetően az volt bennük, hogy nagyjából rendben vagyunk. A bűnt rendezi az áldozat, benne vagyunk az Isten szövetségében, az áldozati rendszerben, ez nekünk működik. A mai vallásos ember ugyanígy gondolkodik, én ebben rendben vagyok, ez nekem működik. De nézzük egy kicsit a másik oldalára, ma azért felháborító ez a mondat, mert az van a mai emberben, az van bennünk, hogy hogyan tehet bárki ilyen kizárólagos kijelentést a hitre nézve. Hogy hogyan lehet ilyet, tehát hogy nem úgy van, hogy minden, a hit az annyira a személyes, legszemélyesebb, legbensőbb valóságod, amiben úgy döntesz, ahogy te szeretnél, úgy alakítod, ahogy te szeretnéd, mert ez egy teljesen személyes, belső dolog. És ezért, ha ez így van, és tulajdonképpen mindenki tényleg abban hisz, amiben akar, Csak működjön neki. Ki az, aki egy ilyen kizárólagos kijelentést mondhat a hitre nézve, hogy ha bennem nem hisztek, ha Jézusban nem hisztek, meghaltok a bűneitekben. Lehet-e a hitre nézve egy ilyen kijelentést, kizárólagos kijelentést tenni? És mindannyian, akik ebben a világban élünk, valahol arra vagyunk beállítva, hogy nem lehet. Másodszor azért nehéz ez, mert magát a tartalmát is nagyon nehéz a mai világban befogadni. Meghaltok a bűneitekben. Mit mond erre mai ember? Mi az, hogy bűn? Mi az, hogy bűn? Mindenki ott húzza meg a határt ebben a kérdésben, ahol ő szeretné. Nem valamiféle olcsó, ósdi moralizálás ez, hogy valaki a fejünkre olvassa, hogy mi az, hogy bűn, és akkor azt mondja, hogy meghalunk benne, hát köszönöm szépen, ezt egy felvilágosult ember nem tudja bevenni ma. Mi az, hogy bűn? Erről mindjárt fogok beszélni, de és értem, és tudom, hogy ez felháborító és sokkoló. De hadd tegyek hozzá az ilyen típusú kérdéseinkhez, ellenvetéseinkhez és ellenérzéseinkhez, amelyek bezárnak bennünket, tehát nem is engedik, hogy tovább gondolkodjunk. Hadd tegyek hozzá egy kérdést. Ha valami sokkoló, ha valami felháborító, ha valamivel úgy érzed, hogy ez téged személyesen sokkol, felháborít és megbánt, biztos, hogy akkor már nem is lehet igaz. Biztos, hogy akkor nem lehet igaz? Van bennünk ennyi őszinteség? Vagy azonnal betesszük a túlzás kategóriába, és félre van téve, ezen túl vagyunk. Úgyhogy próbáljunk most mélyebbre hatolni e súlyos kijelentésben, és két oldalról szeretném, ha megvizsgálnánk. Az egyik oldal a kijelentés, a bibliai kijelentés logikája. Hogy miért szükségszerű, amit Jézus mond, meghaltok a bűneitekben. A bibliai belső logika miatt, úgyhogy akár kívül gondolod magad, akár belül, fontos, hogy megértsed, hogy mi a bibliai logikája ennek a kijelentésnek. A másik pedig majd az emberi tapasztalat. Mi a tapasztalat ebben a világban? A bibliai logika. Most csak induljunk ki abból, tegyük fel, hogy mindenki, hogy amit Jézusról elmondott eddig János evangélista, illetve amit János evangéliumában, de az egész Bibliában Jézus elmond magáról, az igaz. Jánosnál ez két képben foglalható össze, azt mondja János Jézusról, Jézus is magáról, hogy én vagyok az élet, és én vagyok a világosság. Hogy Jézus az, akiben az isteni élet, a másik világ, eljött ebbe a világba, akiben az isteni világosság eljött ennek a világnak minden sötétségébe. Ez a Jézusi történet. Nem más. Vagy ez, tehát, hogy Isten szeretete, jó akarata, hűsége, hogy eljön Jézusban ebbe a világba, hogy elhozza az életet, vagy pedig szélhámosság. Mert Jézus ennél nem kevesebbet állít. Tegyük fel, hogy igaz, hogy ő valóban Isten. Tegyük fel, hogy ő valóban az, aki emberré lett. Hogy ő valóban az isteni élet, valóban az isteni világosság, és valóban olyat hoz az emberek életébe, az emberiség életébe, olyanban részesít, ami csak ahhoz hasonlítható, mint a halálból életre kelni, vagy a sötétségből a világosságra jutni. Tegyük fel, hogy igaz, és ő ezzel a szeretettel érkezik, és ezzel a valóságos küldetéssel állít az emberek előtt 2000 éve, és ma is előttünk. És ezzel az igazsággal, ezzel a szeretettel, ezzel a törődéssel adja magát, és jelenti ki magát, az életet, a világosságot, hogy átadja azoknak, hogy bevonja ebbe azokat, akik bár nem tudják, mert lentről vannak, nem fentről, nem is tudják, hogy a halálban és a sötétségben vannak. Tegyük fel, hogy igaz. Adj neki egy esélyt. És akkor, amikor ez megtörténik, akkor azok, akik hallgatják, azt mondják, hogy köszönjük, nem. Nem vagy az élet. Nem vagy a világosság. Nem kell lesz. Ebben az esetben mondhat-e mást, ha ő valóban az élet és az igazság, mint hogy ha nem kellek, ha nem hisztek, ha nem fogadtok el, meghaltok a bűneitekben, mert én hozom az életet. Érted? Ez az evangélium belső logikája. Nem fenyegetés, hanem tény. Olyan ez, mint amikor ott van egy fuldokló a vízben, a tengerben, dobják neki, nyújtják neki a mentővet, vagy a mentőkövelet, és az, aki adja neki, dobja neki, mondja, ha ezt megfogod, akkor ez megment, akkor megmaradsz, akkor megmenekülsz a fulladástól, és hogyha azt mondja az a fuldokló, hogy nem, ez nekem nem kell, akkor azt mondja, hogy bocs, de ha ezt nem fogod meg, akkor belehalsz a tengerbe. Fenyegetés? Moralizálás? Nem. Ez az evangélium belső bibliai logikája, hogy ha abban nem hiszünk, ha azt nem ismerjük személyesen, akit az Atya küldött, akkor elpusztulunk nélküle. Akkor meghalunk a bűneinkben. Ez az egyik oldal. Akár kívül érzed magad, akár bent gondolod magad, fontos, hogy ezt lásd. Nem fenyegetés, hanem szükségszerűség. Ha Jézus valóban az, akinek mondani magát. Jó, de azt mondod, hogy oké, de ha kívül érzem magam, miért higgyem ezt el? Ez logikus önmagában belül, de én nem ezen a rendszeren vagyok belül, én ezen kívül vagyok. Miért fogadjam ezt el? Hogyan fogadhatom ezt el? Hogyan gondolhatom, hogy ez igaz? És ez tényleg így van. Figyelj! Van-e bármi olyan tapasztalatunk, amely most függetlenül a hitünktől, a világképünktől, a meggyőződésünktől, arra mutat tapasztalat, hogy amit Jézus mond, meghaltok a bűneitekben, az igaz. Pusztító erő, vagy így is feltehetjük a kérdést. Van-e bármi olyan bizonyítékunk, amely azt mondatja velünk, hogy teljességgel valószínűtlen az, hogy igaz legyen, hogy meghalunk a bűneinkben. Erről szó sincs, ez teljesen irreleváns ebben a világban, az én tapasztalataim szerint. Semmi nem mutat arra ebben a világban, hogy ez a kijelentés igaz lehet. Mire mutat az emberi tapasztalat? Mert egy dolog, amit hiszel, vagy igaznak tartasz, mint valamiféle világkép, vagy világnézet, és egy más dolog, a tapasztalat. És ennek a kettőnek, ha ezek igazak, találkozniuk kell. Mi a bűn? A bűn pusztító erő. A bűn a Bibliában nem moralizálás kérdése. Ennyi rosszat csináltál, ennyi, jaj, de rosszat csináltál, ennyi, majd meglátod, hogy kapsz értet. Nem ez a bűn. Bárcsak ez lenne. Nem, a bűn egy olyan pusztító erő, ami szétzilálja a kapcsolatainkat, ami felemészti a társadalomnak a dolgait, az igazságait, a szépségét, ami megront bennünket lélektanilag, önmagunkban hasadtá tesz, amely szétzilál, semmissé tesz mindent. A Biblia szerint ez a bűn. Ki nem ismerné ezt az erőt a környezetében és önmagában? Ki nem ismeri a hűtlenség hatalmát? Ki nem ismerni az irigység, a rendezetlen kívánság erejét? Kéne ismerni a gyűlöletnek a pusztító erejét. Kéne ismerni a hazugságnak az erejét. Önmagában, de amikor azt látjuk, hogy ez jelen van az egész világban, a politikában, és emberek háborúk törnek ki, a gazdaságban, és emberek nyomorodnak meg. Kéne ismerni ezeket az erőket. Mi van mindezek mögött? Ha nem ez az egészen személyes és mégis univerzális valóság a bűn. Mire mutat a tapasztalatod? Blőd, sokkoló, túlzó beszéd? Amikor azt mondja Jézus, hogy meghaltok a bűneitekben? Nézd körül, lehetne béke, nem? Miért nincs? Lehetne körülötted béke, miért nincs? Lehetne igazság, tisztesség és becsület, miért nincs? Lehetne őszinteség és hűség, miért nincs? Lehetne megbékélés, miért van inkább gyűlölet? Van-e bármi? Légy őszinte. Van-e bármi, ami annak az ellenkezőjére mutat meggyőző módon, mint hogy az egész emberiséggel egyetemben meghalunk bűneinkben? És azt mondtam, hogy a zavart követi a megadás ideje, talán érted, hogy miért a megadás, amiről szó van. Mert az istenismeret és önismeret folyamatán van egy ponton, amikor ide jutunk, akkor meg kell adni magunkat a felülről való Jézus igazságának. És amikor annak az igazságnak adjuk meg magunkat, hogy valóban igaz, hogy az egész világ, az egész emberiség velünk együtt elpusztul a bűneiben, akkor a mélyre értünk az Isten és az önismeretnek. Ez a megadás ezt jelenti, ha nincs vele közösségem, ha ő nem éltet, aki felülről jön, ha ő nem árad belém, aki nem ebből a világból származik, akkor ami itt lent van, ami én vagyok, ami tudok lenni a legjobb szándékommal is, kevés. A megadás azt jelenti, igen, nélküled elvesztem, nélküled elvesztünk ennek a pusztító erőnek kiszolgáltatva. Ez a megadás. De hadd mondjam már ezen a ponton, hogy már a megadásnak van egy nem várt pozitív oldala. Tudnélik, ha azt mondod, hogy lehet, hogy eddig nem mondtad, de talán azt mondod most, talán elismered, hogy a tapasztalat ebben a világban arról beszél, hogy meghalunk bűneinkben, mint világ. Felszámoljuk magunkat. De a világképed, a gondolkodásmódod, a hited, akármi is legyen, azt mondja, hogy nincs olyan nagy baj, valahogy túl fogjuk ezt érni, és ki fogunk ebből jönni, és tulajdonképpen fejlődik ez a világ, és előre megy, akkor egy embertelen nagy feszültséget hordozol magadban, nem? Mert ez valószínűleg mindannyiunknak a tapasztalata. És ezért, amikor az igazságot hozzá tudod ehhez illeszteni, az evangélium igazságot, az Isten ismeretet, hogy ezt Jézus mondja, aki felülről jött, és az önismeretet, hogy ezt rólam is mondja, és én is ebben vagyok, akkor felszabadulsz ebből a feszültségből, hogy mást hiszel, és mást tapasztalsz. És ez a megadás már ezen a ponton előre mutat. De persze többről van szó. Halál után élet. Jézus nem itt fejezi be a történetet. Hogyan nyerjük el az életet? A megadás után az élet elnyerése, igazából ez logikailag következik utána, de tulajdonképpen együtt történik. Amikor felismerjük, amikor megadjuk magunkat, abban a pillanatban ott találjuk magunkat Jézus előtt. Abban a pillanatban ott van az élet. Nézzük ezt kicsit részletesebben ebben a szakaszban harmadszor utoljára. Amikor Jézus kijelenti, amikor azt mondja Jézus, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben, akkor visszakérdeznek. Mert ugye itt van egy furcsa kis mondat. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben. Itt hiányzik valami, nem? Én vagyok mi? Vagy én vagyok ki? És visszakérdeznek. Következő mondat, hogy megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Mert az, hogy én vagyok, az kevés nyelvtanilag is. Ki vagy te? De Jézus nem azért mondta, hogy ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a bűneitekben, mert titkolódzik, hogy ő kicsoda, vagy mert elfelejtette ott mondani, hogy ő kicsoda, hanem azért mondja ezt, mert Jézus önmagáról, a amikor kijelenti magát, ennél többet nem mondhat. Mert hogy már korábban is láttuk Jánosnál, itt is ezt látjuk, hogy Jézus itt az ószövetségi Isten nevet mondja ki. Ézsaiás prófétát hallgassátok, csak egyetlen egy verset, hogy több száz évvel Jézus előtt, hogy szólal meg Isten? Ti vagytok a tanúim, így szól az Úr, és szolgáim, akiket kiválasztottam, hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nincs Isten, utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, rajtam kívül nincs szabadító. És ezért mondja Jézus ezt, ezért nem mond többet, amikor nyílt, direkt kijelentésről van szó, hogy én vagyok, ebben van benne minden, hogy én felülről jöttem, hogy én felülről való vagyok, hogy én másik világból való vagyok, hogy én életet hozok, hogy én világosságot hozok. Mert ha Isten, Isten, ennél nincs több, mint hogy én vagyok, nem lehet többet mondani. De nem ismerik fel, ott áll velük szembe, ezt mondja, és nem látják, nem értik, azt mondja itt János, hogy nem ismerték fel, hogy az atyáról szól nekik, fogalmuk nincs, hogy mi történik, és utána mond Jézus egy utolsó mondatot, nekünk most ma este az utolsó. Mert hogy akkor mikor ismerik meg? És azt mondja, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. Majd amikor felemeritek, akkor tudni fogjátok. Mi ez? Jézus előre néz arra a napra, amikor őt fel fogják emelni. Na, ha ebbe annyi irónia, annyi többes jelentés van, hogy hosszabb beszélhetnénk erről. Mit jelent ez először? Ők nem értik. Ez olyan, hogy majd felemeritek, ha valamit meg akarok mutatni, hogy megismerjétek, felemelem. Nézzétek, ez a papír. Látjátok, felemeltem. Miről van szó? János evangéliumában teljesen világos más helyekből, hogy Jézus miről beszél. Arról beszél, amikor őt felemelik majd a keresztre szegezve. Tudnélik, először ott van Jézus, amikor elviszik, hogy megöljék, megfeszítsék. A kereszt a földön van, nem? Rászegezik kezeit, lábait. És utána kötelekkel, ez a kivégzési mód, felemelik a keresztet, felemelik azt, aki rajta függ. És itt is azt mondja, amikor felemelitek az emberfiát, amikor eljön a halálom, amikor feltesztek a keresztre, felszögeztek a keresztre, és megöltök, felemeltek engem, akkor megismeritek, hogy én vagyok Isten. Illetve nem csak ezt mondja, ezt is mondja, de még egy újabb jelentés, még többet is mond. Mert ők nem tudják, hogy amikor meg fogják ölni Jézust, és fel fogják emelni a kereszten, akkor abban az értelemben is felemelik Jézust, hogy mivel megölik, de Jézus feltámad utána, és felmegy az atyához, ezért tudtokon kívül részei annak, ahogy Jézus megdicsőül, az atyához megy, visszamegy oda, ahonnan jött, hogy életet adjon. Hogy a kereszthalál nem a végső pont, hanem egy állomás az úton oda, ahonnan Jézus jött. És akkor azt mondja Jézus, hogy amikor mindez megtörténik, amikor felemeltek, amikor keresztre szegeztek, és nem tudjátok, de felemeltek, a feltámadás felé visztek, az atya dicsősége felé visztek, akkor megismeritek nagypéntek húsvét kereszthalál és feltámadás után, hogy én vagyok. És akkor hadd kérdezze meg, szerinted hogyan mondja ezt Jézus? Nekik és nekünk. Azoknak, akik nem fogadják el, azoknak, akik nem hisznek benne, azoknak, akiknek azt mondja, hogy nem hisztek, meghaltok a bűneitekben. De majd, amikor, hogy mondja, fenyegetve mondja, majd, amikor felemeltek, akkor majd meglátjátok, mert visszajövök dicsőségben, és az ítéletem lesz rajtatok. Fenyegetve mondja? Vagy ígéretként mondja, figyelj, semmi nem számít, nem hisztek, nem hisztek. Baj? Nem baj. Mert majd, amikor felemeltek, akkor úgyis fogtok hinni. Tehát nem baj, ha majd nem hiszel, majd egyszer hiszel. Ígéret. Minden könnyű, minden laza, minden jó lesz. Fenyeget? Na majd meglátod. Ha most nem hiszed, majd meglátod. De akkor már úgyis késő. Vagy ígéret. Figyelj, nem számít semmi, majd akkor meglátod. Eljön a nap. Azt írta egy bibliamagyarázó, és vele vagyok. Vele értek egyet, azt írja erről. Ez se nem üdv ígéret, se nem kárhozattal való fenyegetés, hanem mindkettő lehetősége. Mindkettő lehetősége. Lehet ez az ítéletünk, lehet ez az életünk, lehetőség. És ma este ezen a ponton állunk itt. Lehetőség. És hadd szólítsam meg azokat, akik azt gondolják, hogy én annyira otthon vagyok ebben a történetben, mert én gyerekkorom óta tudom, hogy dogmatikailag mit jelent, hogy meghalunk Jézus nélkül a bűnben, és egyetértek vele. Magyarul kívül vagyok a történetből. Különben meg azt is pontosan tudom, amikor arról beszéltél, hogy mit jelent a zavar, a megadás és az élet. Mert már átéltem ezt a folyamatot. Tehát én kívülállok a történetből. Nem. Mert azt mondtam, emlékeztek, hogy az Istenismeret és az önismeret útja nem lineáris vonal, de azt nem mondtam, hogy mi. Az Istenismeret és az önismeret elmélyülésének az útja egy spirál. Amikor újra eljön a zavar, pedig már Jézus követője vagy. Amikor újra el kell jönni a megadásnak, pedig egyszer már rég tudtad, hogy mit jelent, hogy meghalunk a bűneinkben. És amikor újra felragyog az élet. És ezért ennek a szakasznak a gyakorlati üzenete most az, hogy ha számodra most a zavarnak az időszakad van, akkor ismerd el, és lásd meg, hogy ebben akár Isten maga jön, hogy mélyebb ismeretre vezessen, és mélyebben formáljon. És keresztényeknek ez azt is jelenti, a zavar azt is jelenti, hogy gondoltál valamit Istenről, és átélsz valamit a tapasztalatodban. És azt mondod, hogy amit most tapasztalok, az nem konzekvens azzal, ahogy Istenről gondolkodom, és amit róla hiszek. Ugye ez nem csak akkor van, amikor azt mondjuk, hogy a nem keresztény, amíg nem keresztény ember, hogy tapasztalja a bűnvalóságát, de nem hiszi el, hát jobb, ha elhiszi. Ez most keresztényeknek is igaz. Gondolsz valamit Istenről, van egy tapasztalatod, és nem passzol. Zavar. Mert betegség jött, mert igazságtalanság élt, mert nem látsz ki abban, amiben vagy, mert megoldatlanságok vannak az életedben. Zavar. Félreértés. Miért nem úgy teszi, ahogy gondolom, hogy tenni kell? Fogadd el, hogy azért, mert ennek meg kell változni. Mélyebb Istenismeretre indít téged ez a helyzet. Mélyebben akarja magát kijelenteni neked, hogy ki ő, hogy te mélyebben megismerd őt és magadat. Másodszor, megadás. 17 évesen megadtam magamat. Amikor kimondtam 17 évesen, Uram, bűnös ember vagyok, értem, hogy mi az evangélium, értem, hogy mit jelent, hogy meghaltál, értem, hogy mi a bűn. Tudom. De ezt valószínűleg sokkal mélyebben megéltem, 25 évesen, meg 35, meg 40 évesen. Vagy előttem van egy időszak, amit nem fogok. Hát annyit mondok róla, hogy nagyon-nagyon küszködtem valakivel, és olyan felfoghatatlan volt, hogy milyen mélységét találom magamban a keserűségnek, vagy a gyűlöletnek valakivel szemben, akit különben szeretek, meg törekszem az egységre, meg, és mégis megy, és csak azt tudtam mondani, Uram, elvesztem. Uram, elpusztít a bűn engem, meg elpusztít mindent. Mélyebbre visz a megadásban. Mélyebbre visz annak a felismerésében, hogy mit jelent, hogy nélküle elpusztulunk a bűneinkben. Nem lezárt. És utána mélyebbre visz abban, hogy mit jelent, hogy én vagyok. Hogy adja az életet, hogy adja a világosságot, hogy adja a kegyelmét, hogy belekapaszkodhatom, hogy letisztulhat a hitem, hogy egyre mélyebben csak ő benne bízhatom. Nincs vége a történetednek, akárhol légy. De Jézus itt van. És azt mondja, ha felemelitek őt, és már felemelték őt, megismeritek, hogy én vagyok. Fogadjuk a szívünkbe. Engedjük, hogy kijelentse magát. Engedjük, amit rólunk mond magunkról. Ahogy a következő énekekben, imádságban előtte vagyunk, hogy a Szentlélek győzzön meg a Krisztus igazságáról és a benne való életről. Amen.
Imádkozzunk. Jézusunk, te világosan megmutatod, hogy mi a mi helyzetünk, és merre tart a mi életünk. És bemutat magunkat magunknak, megmutatod, hogy bárhogy is gondolkodunk magunkról, bárhogy is érezzük magunkat, ez nem számít a mi helyzetünkben, hiszen a pusztulás felé tartunk. De köszönjük azt neked, hogy te ezt azért teszed, hogy felfigyeljünk rád, a te kezedre, a te jelenlétedre, amely ezen nem csak változtatni akar, hanem változtatni képes egyedül. Köszönjük azt neked, hogy a mi megromlott kapcsolatainkat, a mi tönkrement életünket, a mi felborult világszemléletünket, és mindenféle torzulásunkat, hiányunkat, elesettségünket te kezedbe tudod venni, és a te erőd képes gyógyítani, képes abból, ami széttört, ami elszakadt, ami nem működik, egy olyan életet csinálni, egy olyan életet újjáteremteni, amely él, amely örvendezik, és amely kapcsolatban van veled, amely ismer téged, és amely napról napra sokkal jobban ismeri önmagát is. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezt te munkálod a mi életünkbe, de nem csak magunkért szeretnénk kérni, hanem az egész országért. Te mutasd meg a nemzettársainknak is, hogy mennyire szükségük van erre nekik is. Te adj bölcsességet a vezetőknek, te adj bölcsességet azoknak az embereknek, akiknek olyan döntések vannak a hatalmába, a birtokába, amivel embereket vezethetnek. Add, hogy tudják megérezni, és tudjanak ez alapján úgy dönteni, hogy te vagy egyedül a megoldás az ember igazi problémájára, de kérünk az egész világért, hogy a te jelenléted, hogy te élsz, te vagy. Téged felemelt az Atya, ez beragyogjon mindent, és ebben élhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez lehetséges. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.